Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mire az Egyesült Államokban is eltelik a kedd, véget érnek az idei amerikai választások, ahol az elnök személye mellett a 435 tagú képviselőház egészéről, valamint a 100 tagú szenátuson belül 33 mandátum sorsáról döntenek. Mivel igen kiélezett a küzdelem a demokrata jelölt Kamala Harris és a republikánus Donald Trump között, a végleges eredményre akár napokat is várni kell. Diplomáciai nagyüzem lesz a héten Magyarországon, Budapestre figyel a világ, hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigmond Barnapál ismertette, csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját szervezik meg, pénteken pedig az Európai Tanács informális csúcs találkozóját a fővárosban. Hangsúlyozta, a két eseményen fontos geopolitikai, geostratégiai és gazdasági kérdéseket vitatnak meg, emellett téma lesz az egész világ sorsát meghatározó amerikai elnökválasztás is. Magyarországra érkezik Irakli Kobakidze is, aki az Európai Politikai Közösség, majd az Európai Tanács állam és kormányfőinek találkozóján vesz részt. A nemrég vitatott körülmények között újra választott grúz miniszterelnök több mint 40 kormány és államfővel együtt érkezik Budapestre. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten kétoldalú tárgyalást folytat Mark Ruttével, a NATO főtitkárával, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet vezetője részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is, amely Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye. Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán globális biztonság érdekében tett erőfeszítéseit, és azért dolgozik, hogy az országnak ne csak hazánkkal, hanem az Európai Unióval is minél szélesebb körű együttműködése valósulhasson meg. Erről Orbán Viktor beszélt Bishkekben. A kormányfő a kirgiz elnökkel történő találkozóján úgy fogalmazott, Magyarország Európai Uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és az országnak is azzal, hogy az európai politikai fórumokon mindenhol fellép az érdekében. Rámutatott, Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek. A miniszterelnök bejelentette, jövőre Budapestre érkezik a türk tanács. Hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Kövér László. Az országgyűlés elnöke Chao Lö-chi, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnöke meghívásának tette eleget, tájékoztatta az MT-t az országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közlése szerint Kövér László a vendéglátójával folytatott tárgyaláson azt mondta, Magyarország és Kína együttműködését mindig is a barátság és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Digitális korban élünk, tehát szükség van arra, hogy a versenyképességet a digitális oldalról is javítsuk, jelentette ki Varga Mihály Brüsszelben a pénzügyminiszteri tanácsülésen. A most elfogadott szabályozás lehetővé teszi, hogy egy vállalkozásnak elég egy uniós tagállamban digitálisan regisztrálni, attól kezdve az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok mindenhol ugyanúgy érvényesek rá, ismertette többek között a tárcavezető. A gazdaszervezetek azt remélik, hogy nem csak a gazdatársadalmat, de a fogyasztókat is fel tudják sorakoztatni az uniós agrártámogatások átalakítás ellen indított online petícióhoz, mondta el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt György hangsúlyozta, a megváltoztatni tervezett területalapú támogatás nem ajándékpénz, számos előírásnak kell ahhoz megfelelni, hogy a támogatási rendszerben valaki részt vegyen. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára a tervezett átalakításról azt mondta, konkrét számokat még senki nem írt le, de biztos, hogy sokkal kevesebben kapnak majd kevesebb pénzt. Megkezdődtek a keleti pályaudvar váltókörzetének felújítását célzó munkálatok, a hónap végéig közel 200 úgynevezett faaj cseréjét hajtják végre a pályaudvar váltóiban, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt emlékeztetett, idén 140 éves a keleti pályaudvar, az év második felében pedig két váltókkal kapcsolatos kisiklás miatt is a hírek főszereplőjévé vált, ezért döntöttek arról, hogy fel kell gyorsítani a már korábban eltervezett keleti programot. Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a rendkívüli felülvizsgálati kérelmet, amelyet a Hargita megyei önkormányzat nyújtott be a Békásszoros közigazgatási hovatartozása ügyében, így kimerültek a jogorvoslati lehetőségek. Eszerint Erdély egyik legjelentősebb természeti látványossága közigazgatásilag Neamt megyéhez tartozik. Bükszentkereszt önkormányzata nemrég megtisztelő döntést hozott, a gyógynövénykerthez vezető utcát a legendás bükki füvesember Szabó György nevére keresztelt át. A Szabó György utcával Gyuri bácsi emléke immár nem csak a falu szívében él tovább, hanem a térképén is, írta az önkormányzat. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Magyarország 1956 nyarán gazdaságilag a csőd szélén táncolt, egy remélyülő politikai válságba került, a társadalmi feszültségek robbanással fenyegettek. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Nánai Mihály történésszel, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával beszélgetünk.
56-os forradalom kitörésének okait tulajdonképpen talán a legkönnyebben megérthetőnek minősíthetjük, hiszen elég csak a Rákosi rendszernek a borzalmát mondani. Ahogy szokták mondani, átmenet volt az őrültek háza és az internáló tábor között. Tulajdonképpen ezt mondhatjuk el róla. És ha Nagy Imre 1953-ban ugye az első miniszterelnöksége idején nem jön, akkor lehet, hogy már korábban összeomlik, hiszen egyszerűen gazdaságilag is valóban fenntarthatatlanná vált. Olyan elképesztő költségekkel járt, akár a déli határ, technikai határzárnak a kiépítése a jugoszlávokkal szemben, akár a nehéz iparfejlesztés, hogy ezt nem lehetett fönntartani Magyarországról, és hát ugye mindenfajta fogyasztási javaknak az előállítása teljes mértékig hiányzott, olyan hiánygazdaság volt, azt gondolom azért a hallgatóknak nem kell részletesen bemutatni. Tehát alapvetően elegendő a Rákosi korszak borzalmát, a személyi kultuszt, azt az azonosulási kényszert, amelyik mindent átjárt. Tehát nem volt elég csöndben maradni, nem volt elég távol maradni a rendszertől, és nem ellenállni, hanem az aktív azonosulást várta a napról napra. Tulajdonképpen az első megbillenése, vagy az első repedés, ami ezen a rendszeren keletkezett, az ennek a feszültségnek a felszínre törését hozta magával, és hát tulajdonképpen ez végsősorban a Sztálin haláláig megy vissza, 1953 márciusáig, de ha közvetlenebbül nézzük az eseményeket, akkor is Moszkvába vezetnek a szálak, méghozzá a 20. pártkongresszusra, ahol ugye Hruscsov végre valahára stabilizálni tudta a hatalmát a Sztálin halálát követő klikharcok elmúltával, és ezek után a 20. pártkongresszuson meghirdette a desztalinizációt.
Ugyanakkor Moszkvában is felmérték, hogy Rákosi Mátyással lehetetlen változást elérni. De Kádár János neve akkor még nem került szóba.
Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a Rákosi hatalmának a megbillenése már 1953-ban megtörtént, amikor ugye Moszkvában egy egészen megalázó fejmosásban még főképpen Berija vezetésével részesítették. A sors fintora, hogy aztán Berijját félreállították, és ilyen módon fordulhatott az elő, hogy 55-ben Rákosi még egyszer megragadhatta a hatalmat. Tulajdonképpen az ő, hogy mondjam, fiatal követői Hegedűs András lett ugye a miniszterelnök, és Nagy Imrét elmozdították. De ekkortól kezdve már érződik, hogy ugye Rákosit egy olyan kritikárral kényszerítették, ami azért a kemény 50-es években, 51-52-ben nem fordulhatott elő, de hát 56-ban még mindig ő a pártfőtitkár. És 56 nyara az, amikor Moszkvában is elszánja magát arra a pártvezetés, hogy Rákosit el kell mozdítani. Anasztáz Mikoján érkezik ide Budapestre személyesen, ugye tulajdonképpen a második ember volt ő ekkor Hruscsov után, és nagyon rövid úton Rákosival közli, hogy le kell mondani. Szerencsés Károly tanár úrtól vett idézettel, ahogy ő mondta, Rákosi Mátyás is ezután emigrációban halt meg, mint oly sok nagy magyar, mert hiszen többet nem engedték ide vissza. Kádár János egyik legnagyobb félelme volt a későbbiek, hogy esetleg egyszer Rákosit visszaengedik, és ha őt visszaengedik, akkor az biztos, hogy Rákosi minden követ megmozgat a hatalom érdekében, de hál' Istennek, hogy nem engedték Rákosit már vissza 56 után, és a Szovjetunióban fejezte be életét, de hát azt nem mondom, hogy általános megdöbbenésre, de hát az őszi események fényében hát egy elég súlyos politikai hibának kell neveznünk, hogy Rákosi helyi Gerő Ernőt nevezték ki, aki minden tekintetben a pártnak a második embere volt, és Rákosinak a bűntársa az egész diktatúrának a működtetésében. Tehát ez maximum annyit hozott, hogy személyében egy új ember került oda, akit a személyi kultusz nem érintett nyilván úgy, mint Rákosit, de minden más tekintetben Gerő egy vállalhatatlan szereplő volt azok számára, akik változást szerettek volna. Teljesen egyértelmű volt, hogy Nagy Imrét szeretnék, aki egy szimbólummá vált. És itt kell megemlíteni Nagy Imre nem csak a 53-as kormányprogramja miatt volt más, hanem ő tényleg egy paraszti származású magyar ember volt, ízesebb beszéde volt, a megjelenése is olyan polgáriasabb jelleget mutatott. Hát jóval többet is beleláttak az ő személyiségében, mint amit ő valójában jelentett. Tehát így vált ő egy magasztos szimbólummá. Ugye ekkor őt ki is zárták a pártból, és minden funkciójától megfosztották. Tehát Nagy Imre egy háttérember, akinek a Pasaréti úti lakása az egy találkozó ponttá válik. Ugye nagy tüntetés volt az ő születésnapja is, ami egy informális esemény volt, és hát megjelentek a nemzet nagyjai a kulturális művészeti életből. Alkalmanként sétált a belvárosban, ami szintén egy esemény számba ment. Ez megint csak egy érdekes eleme a rendszer megbillenésének, hogy a Rákosi rendszerbe egy ilyen fontos vezetőt nem hagytak volna életben. Már legalábbis a Rákosi rendszer legszigorúbb éveiben az, hogy Nagy Imre életben maradhatott, és csak a funkcióiból zárták ki, a pártból zárták ki, az már egyfajta enyhülés, egy bizonytalanságát jelzi a rendszernek, és utolsó gondolatként itt annyit jegyeznék meg, hogy a forradalmaknak természetesen van egy olyan oka, hogy a forradalmi tömeg vagy társadalom miért áll ellen, de egy nagyon-nagyon fontos oka az, hogy a hatalom bizonytalanodik el, és nem érzi magában azt a határozottságot, amit más esetekben egyébként hasonló körülmények között érzett.
Ez bizonyítja, hogy a Magyar Dolgozók Pártja, illetve annak az új vezetése egyáltalán nem érzékelte a magyar valóságot. Külföldi utakat szerveztek, baráti pártokat, testvérpártokat látogattak, és október 23-án egy forrongó Budapestre ért haza a párt vezetősége a 8 napos jugoszláviai útjáról.
Ugye a nemzetközi események nem állnak meg eközben sem, és ugye Sztálin halálával indul meg Tito, az imperialisták láncos kutyája, ahogy ismerhetjük őt a kommunista propagandából, tehát a visszafogadása a táborba, és ennek keretében valóban Gerő Ernő október 23-án érkezik haza erről a jugoszláv látogatásról. Ez is egy örökös mintázata a forradalmaknak, hogy tipikus amikor nincsen itthon a vezető, és megint a totális diktatúra működése, hogy egy piros László belügyminiszter, akinek itt a helyzetet kezelni kellett volna Gerő távollétében, ő nem alkalmas arra, hogy személyében egy ilyen döntést meghozzon. Gondoljunk bele, hogy meg van hirdetve 22-én este a tüntetés másnapra.
Először betiltotta, majd engedélyezte a belügyminiszter.
Ez óriási felelősség. Ha betiltom, és mégis kimennek, akkor lőni kell. És hazaérnek, fejmosást kapok, kizárnak a párba. Ha engedélyezem és eldurvul, akkor én vagyok, aki a felelősök, hogy engedélyeztem. Egyszerűen egy ilyen döntést meghozni, ha a csúcsvezető nincsen itthon, nagyon-nagyon nehéz. És valóban ez is a bizonytalanságot árasztotta, hogy először betiltják, aztán pedig, amikor az látható, hogy mégis ki fognak menni, akkor engedélyezik, hogy ne kelljen mégis a saját döntést felülírni. Ebből a szempontból is nagyon érdekes ez a helyzet, ami október 23-án reggelre megvan. Nyilván előtte már az erjedésnek azért voltak lépései, jól ismerjük ugye a Petőfi kört, amelyik a dísznek, az ifjúsági szervezete a pártnak, ennek volt az egyik szervezete, ahol vitákat szerveztek, vagy az írószövetség, vagy a kultúra mindig valamilyen módon egy kicsit a szelep funkcióját látja el, ott is ugye megvoltak a viták, vagy a Rajknak az újratemetése, ami az egyik legszürreálisabb pillanat október 6-án pont az események előtt, és hát itt az egyik kedvenc anekdotámat kell megemlíteni, hogy ugye a tömegben elhangzik, legalábbis az anekdota szerint a diskurzus, hogy hatalmas tömeg, Rajkot éltetik, és akkor megszólal egyesek szerint Zoltántól eredeztethető, de ez nem egyértelmű, hogy ha szegény Laci látná ezt a nagy tömeget, de közénk lövetne, pedig hát az ő újra temetéséről van éppen szó. És hát ugye utána következik a másik rigmus, hogy nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon. Tehát ekkor már azért októberben ez benne van a levegőben, és hát ugye a MEFESZ-t, azért Szegednek az elsőségét nem lehet elvitatni, ugye 19-ben is Szegedről indul az ellenforradalom, és hát itt az 56-os események, azért a MEFESZ az első pártól független szervezet. Ugye egyetemi...
Elsőként a fiatalok fogalmazták meg követeléseiket.
Nemrégiben olvastam az egyik szereplővel egy interjút, ahol mondja, hogy Mohács környékén valamilyen építőtáborban voltak még augusztusban, és ott kezdtek először gondolkodni azon, hogy mégis mi történik és hogy van. Tehát itt Szegeden alakul meg, és terjed el országszerte, és hát végül ugye a nagy esemény ugye október 22-én a Műegyetemen a nagygyűlés Budapest, és a 16 pont itt születik meg. Hát itt néha kicsit ironikusan szoktam mondani, hogy aki alaposabban tanult történelmet, az tudja, hogy Magyarországon 12 pontban illik megfogalmazni, és mindig szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy szegényekre nem gondoltak már a tanítványokra az 56-osok, hogy akkor itt most 16 pontban, és hogy ebbe hány hibás felelet vagy egyéb következhet ebből, tehát 16 pontban fogalmazzák meg, és ebben a 16 pontban már nem a Nagy Imre féle reform kommunista program 53-ból köszön vissza, hanem bizony a szovjet csapatok kivonása, a több pártrendszer, tehát azok a követelések, amelyek valóban a magyar társadalomnak a gondolkodását jellemezték.
Érdekes, hogy a Nagy Imre féle pártellenzék tett egy javaslatot, miszerint a Magyar Dolgozók Pártja álljon a tüntetés élére. Neki tetsző mederbe kívánta terelni az eseményeket?
Nagy Imre még a forradalom első napjaiban is abszolút abban gondolkodott, hogy az ő általa megkezdett új szakasz, vagy tehát az 53-as enyhülés, emberarcú szocializmus, ugye ez olyan okkal volt jellemezhető, hogy leállították az erőszakos kollektivizálást, az internáló táborokat megszüntették, rehabilitálták a munkásmozgalmi elítélteket. Tehát például Mindszenty József nem került ki a börtönből, de mondjuk például Kádár János ekkor jöhetett ki a börtönből, ugye őt 51-ben börtönözték be. Úgyhogy egy emberarcú szocializmus, tehát élhető, az iparfejlesztés ütemét visszafogták. Ezek ilyen kis kiegészítő lépések, az alapvetően egy pártrendszerű kommunista diktatúrán belül a személyi kultusznak a visszavágása, ilyesmik. És Nagy Imre alapvetően ebben gondolkodott. Ugye Nagy Imre egy hithű kommunista, ezt nincs értelme tagadni, ugye begyűjtési miniszter volt a Rákosi korszak legsötétebb időszakában, de mégis más kategória volt, mint a négyes fogat, akik a párt élén álltak, ugye a Rákosi Gerő farkas révai, és ő abszolút ebben gondolkodott, hogy ilyenfajta reformokat, mint ugye Lengyel Nagy Imre, Gomulka szintén hasonló reformokról volt ott szó, ami egy éles különbség a valódi reformokhoz képest, ami a több pártrendszert, a szabad sajtót és ehhez hasonló lényegi reformokat jelentett volna, vagy a szovjet csapatok kivonását. Tehát Nagy Imre abszolút ezt gondolta. Október 23-a esti híres beszéde, amit az elvtársak megszólítással kezd a Kossuth téren, ez is az 53-as kormányprogram felmelegítését jelenti. Még azt mondhatjuk, hogy ő sem érzékelte azt, hogy valójában itt a magyar társadalom mit is szeretne, és csak egy picit, hogy előre szaladva azért azt említsük meg, hogy egy tanácsválasztást tartottak a forradalmi napokban Kiskunhalason, és 78%-kal a Kisgazdapárt nyerte meg. Ami ugyanakkor nem meglepő, mert a 45-ös választás, ami az utolsó igazán szabad választás volt, hiszen a kékcédulás választás az már egy alapvetően elcsalt választás, hát ott is tudjuk, hogy abszolút többséget szerzett a Kisgazdapárt 57%-kal, és ez nem változott meg. Tehát Magyarországon egy 20% alatti apró kisebbség, amelyik a kommunista párt támogatója volt, és ebből főzték ki a diktatúrát. Alapvetően ez nem változott meg, és igen, még Nagy Imre és az ő reform kommunista köre sem érzékelte ezt igazán, vagy ha érzékelte is, nem jutott el addig a szellemi, lelki folyamatban, hogy ezt fölvállalja, vagy elfogadja.
Kádár János október 24-én színre lépett, beszédét felolvasták a rádióban.
Kádár János ugye egy nagyon érdekes személyiség, hiszen ugye az MDP-n, a Magyar Dolgozók Pártján, vagy hát sőt az MKP-n már 45-ben volt belül egy eléggé erős szakadék, egy megosztottság, hiszen a moszkovita pártvezérkar, akik ugye emigrációban voltak, és Moszkvából érkeztek vissza Rákosi vezetésével. Érdekes, bár Rákosi ugye itt a Horthy korszakban Szegeden bebörtönözve töltötte az idejét, szoktuk szarkasztikusan mondani, hogy szerencséjére, mert különben Kumbéla együtt vélhetően őt is elérte volna a sztálini tisztogatási hullám, tehát itt a Horthy korszak börtönre mentette őt meg a sztálini kivégzéstől, de ugye a honvéd zászlókért cserébe kicserélték. Egyébként éppen ezért a legstabilabb moszkovita Gerő Ernő volt. Ugye Sztálinban volt egy ilyen gondolat, hogy vajon mit irattak alá, vagy mivel zsarolták meg Rákosit a Horthy börtönben, szóval nem volt a legmegbízhatóbb Sztálin szemében. Ugyanakkor viszont a munkásmozgalomban nagy tekintélye volt, ezért lett ő a vezető. Tehát Szászónak is egy a vége, ők voltak a moszkoviták. De másik oldalról itt volt az itthoni illegalitás, és ennek volt az egyik kiemelkedő alakja, Kádár János, de minthogy a Rákosi korszakban az itthoni illegalitás is egy második vonalba szorult, sőt, kétséges volt a megbízhatósága, hiszen ők itthoni illegalitásban ki tudja, hogy mit ténykedtek. Így Kádár János is hiába volt a Rajkot követő belügyminiszter, utána őt magát is bebörtönözték, tehát megtapasztalta a Rákosi korszak működését, ezért talán egy fokkal szimpatikusabb lehetett, pedig belügyminiszter volt, de mégsem a társadalom számára Kádár nem jelentett egy Gerővel, vagy Farkassal, vagy Révaival, vagy a Rákosi korszak eklatáns vezetőivel, és ezért lehetett ő alkalmas arra, hogy a pártnak egy új arca legyen, és majd amikor Gerőt leváltják a főtitkári tisztségből, akkor Kádár János vegye át a stafétát tőle.
Érdekes tény, hogy még október 24-e körül Nagy Imre is ellenforradalomnak nevezte az eseményeket.
Ennek ugye van egyfelől egy elméleti vonulata is, hiszen ugye a marxi teória alapján itt ugye proletár forradalom van, amit ugye a kommunista párt vagy az MDP vezet, és jut el egészen a kommunizmusig, tehát lényegileg, ha ők a forradalom, akkor elméletben velük szemben más fellépés nem lehet, mint ellenforradalom. És hát nyilvánvalóan készen is voltak ezek a konstrukciók már 45 óta, hiszen ellenforradalmilag bélyegezték a Horthy korszakot, ez is természetesen jelen volt, illetve, ahogy említettem, Nagy Imre még maga arra intette, ugye október 23-i esti beszédében is a tömeget, hogy menjenek haza mindenki, és tárgyalásos úton majd a párt letárgyalja, és egy új irányvonalat fog szabni. De nincsen terepe a valódi erőteljes változásoknak, és esetleg ennek a fegyveres kikényszerítésének. Tehát valóban ugye 28-a, amikorra majd eljut Nagy Imre oda, hogy demokratikus nemzeti felkelésnek mondja a bekövetkezett eseményeket, és kezdetben ő is ellenforradalomról beszél. És ez egy tudatos összemosás is, hiszen akkor a baloldali propagandában az ellenforradalmat, mondjuk fehér különítményesek jelentik 19-ből Prónai és az általuk elkövetett véres tettek. Ez már egy megbélyegzés, nem csak fogalmilag, ahogy említettem, a marxi teóriák alapján, hanem fogalmilag is, és ez később is így maradt, hogy az ellenforradalmi 56-os hortista, fasiszta brigantik miket tettek. Úgyhogy ilyen módon valóban a forradalom első napjaiban meg aztán végképp aránytévesztésben áll a pártvezetés, beleértve Nagy Imrét is. És néhány napnak el kell tennie ahhoz, hogy ő maga átlássa ezt a helyzetet, és felvállalja.
Tulajdonképpen ő politikai megoldást sürgetett a szocializmus keretei között.
Így van. Azt is szoktam mondani, hogy tulajdonképpen Nagy Imre utána halad a forradalmi eseményeknek, tehát ő nem a vezetői ezeknek a forradalmi eseményeknek. A vezetői azok akár a pesti srácok, akik fegyvert fognak, Iván Kovács László, stb., akár azok a nemzeti bizottságok, amik mindenütt megalakulnak országszerte. Ők tulajdonképpen, tehát ez a nemzetnek a forradalma, és Nagy Imre, illetve a reformkommunista vezetők fölzárkóznak majd emögé a forradalomnak a második felében, tehát az október utolsó napjaiban. Így érdemes ezt tekinteni. Politikai megoldásban gondolkodtak egy kisebb szűkebb reformban, amelyik élhetőbbé teszi. Itt nem erről van szó, itt több pártrendszerről van szó, a szovjet csapatok kivonásáról van szó, szabad választásokról, sajtószabadságról, tehát a nemzeti demokráciának a felépítéséről, nem pedig egy megreformált kommunizmusról.
Ön is említette, hogy Gerőt Kádár váltotta. Ugyanakkor a felkelők számára azonban ez már kevésnek bizonyult.
A felkelők tulajdonképpen már azt gondolom, hogy október 23-án azzal, hogy kivágták a zászlóból a Rákosi címert, átlépték a Rubikont, ugye közismert, amire már utaltam, hogy elvtársaknak szólította Nagy Imre őket a Kossuth téren, és hatalmas felhördülés erre a válasz, hogy nem vagyunk elvtársak, a Sztálin szobor ledöntése. Ez nem azt jelzi, hogy ezek kisebb politikai reformok, ezek nagyon egyértelmű üzenetek. A Kossuth rádiónak az elfoglalása, ahol ugye már fegyveres harcra is sor kerül, de tulajdonképpen már 16 pontban túllépett a történelem a politikai megoldásokon, vagy hát nyilván, hogyha a hatalom elfogadta volna a 16 pontot úgy, ahogy azt közzétették, akkor az egy más kérdés, de ez nem állt fönn ez a helyzet. Sőt, hát ugye október 24-én, sőt 23-án késő éjjel már szovjet csapatok, ugye ez a hullám fedő nevű akció, ami meg is volt tervezve, hogy egy magyarországi kelet-berlini felkelés mintájára, ahol nagyjából elegendő volt ez az erődemonstráció. Én még nem álltam tankkal szemben az utcán, de vélhetően azért pszichikailag egy eléggé ijesztő helyzet ez, és ez megint csak a pesti srácoknak a hihetetlen erejét mutatja, hogy ők nem szaladtak szét, hanem fölvették a harcot ezzel szemben. Úgyhogy jócskán túllépett akár a Gerő helyére Kádár, pusztán személyi megoldások. Nyilván egy kedvező politikai dolog, amikor van valami probléma, és a személycserével próbáljuk megoldani, ami egy ideig lehet, hogy lecsapolja a feszültséget, de lényegi változást nem jelent. Akár a nemzeti bizottságok, akár a pesti srácok, a felkelők, természetesen puszta személycserére, hogy most akkor Kádár János állt az MDP élére, erre azt mondták, hogy ez nem elég, hanem ennél mérhetőbb változásra van szükség.
Október 27-én új kormány alakult Nagy Imre vezetésével. Kádár János államminiszteri pozíciót vagy posztot vállalt a kormányban. Miért vett 180 fokos fordulatot 1956 októberében? Milyen szempontok vezényelték? Pragmatikus szempontok, vagy a kommunista hatalom megtartása érdekében csatlakozott a miniszterelnökhöz?
Kádár János, én azt gondolom, hogy egy realista politikus volt. A későbbi politikai pályájából is az látszik, hogy ő abszolút a fennálló feltételekhez és körülményekhez igazította a politikáját, nem pedig az ideológiákhoz. És hát az számára is egyértelmű volt október végén, hogy itt a népharag ez elsöpri az MDP-t és az addig fennálló kommunizmust. Tehát, hogyha ő a hatalmát, illetve a kommunista pártnak a működését, befolyását át akarja menteni, akkor itt nincs már terepe a további ellenállásnak, és hogyha valamit nem tudsz elfoglalni, akkor annak állj az élére. Nincs okunk feltételezni azt, hogy ő hithű demokratikus meggyőződésű lett volna. Ő világ élete egybe hivatásos forradalmár volt a kommunista párton belül. Én nem gondolnám azt, hogy ő neki a lelki meggyőződése az diktálta, hogy itt most akkor a magyar nép akarata a demokratikus fejlődés, és ennek utat kell engedni. Ez egy olyan kényszerhelyzet volt, amiben egy realista pozíció hozta magával azt, hogy itt most tárgyalni kell és elfogadni a fennálló körülményeket. Nyilván a következő fordulat, hogy aztán ő a forradalom leverését fölvállalja, az megint csak egy hasonló fordulat volt, ami ugye egy adott helyzetbe került, és ott kellett meghozni a döntését, és tisztában volt azzal, hogyha itt valóban több párti választások és szabad választások lesznek, akkor ilyen keretek között egy kommunista hatalom az nem maradhat meg, mert a társadalmi többség nincs mellette.
Október 28-ára a történtek szerint a nép már a diktatúrától akart szabadulni, a megszálló idegen haderőtől, nemzeti függetlenséget és többpárti demokráciát követelt.
Ezt a napot tekinthetjük a forradalom győzelmének, hogy ezen a napon jelenti be Nagy Imre az említettek szerint, hogy nemzeti demokratikus felkelés ment végbe Magyarországon, és innentől kezdve a szovjet csapatok kivonásáról is megállapodás történik, Budapestről vissza is vonják a szovjet csapatokat. Ettől ugye teljesen másik pályán zajlik a moszkvai gondolkodás, hogy akkor a magyar szabadságharccal hogyan bánjanak el, de minden esetre itthon még ez a diskurzus. A szovjet csapatokat ki kell vonni, és tényleg ez egy gesztus értékű, hogy Budapestről ki is vonták valóban a szovjet csapatokat, hogy a koalíciós kormány alakul, ami megint csak a forradalom első napjaiban nem volt egyértelmű. Tildi Zoltánnal, aki a házi őrizetből jön elő. Kétli Annával, aki ugye a szociáldemokratáknak a nagy mártírja, és szintén börtönt megjárta. Újra alakulnak a pártok, azok a pártok, amelyek 45-ben is működtek. Valóban 28-a az a pont, amikortól kezdve ez reményt ad, és egyfajta politikai kibontakozás látszik az itthoni keretek között. Megszületik a döntés az AVH feloszlatásáról, ami szintén egy szimbolikus, hát gyakorlati is nyilván, de egy szimbolikus követelés, az AVH az a leggyűlöltebb eleme volt, és hát tudjuk jól, hogy 56-ban is nagyon sötét szerepet játszottak, akárcsak a Kossuth téri sortűzre, ha gondolunk. Úgyhogy az október 28-a túlzás nélkül nevezhető a forradalom győzelmének napjaként, és innentől kezdve belpolitikai értelemben a kibontakozás meg tud indulni, és jutunk el odáig, hogy tulajdonképpen pár nap alatt az országban a helyzet konszolidálódik, ami azt jelzi, hogy ez a új politikai struktúra, amely már több párti alapon áll, és a forradalomnak a legalapvetőbb követeléseit elfogadja, ez bizony belpolitikailag abszolút alkalmas volt a nyugalomnak a megteremtése. Hát ugye november 5-e hétfőtől kezdve már újjáindult volna az élet. Tehát azok a vádak, hogy itt Magyarországon teljes szétesés, meg polgárháborús helyzet, meg mi egy más volt, ez nem igaz, ez egyszerűen nem igaz. Ez az egész struktúra képes lett volna a belpolitikai feszültségeket kezelni. Nyilvánvalóan most kommunista szempontból azzal az árral, hogy több pártrendszerre át kell térni, és el kell fogadni azt, hogy itt egy nemzeti demokratikus berendezkedés lesz. Hogy ez nem így történt, annak nyilván tudjuk, hogy külpolitikai okai voltak.
Történészként önt hogyan, miként értékeli az októberi eseményeket, a forradalom történéseit?
Én azt gondolom, hogy ugye ez a 20. századi magyar történelemnek az egyik, sőt, talán a legpozitívabb, gáncs nélküli legpozitívnak nevezhető eseménysora, és különösképpen az egy nagyon-nagyon érdekes és számomra megdöbbentő jelenség az 56-os forradalomnak, hogy ez nem egy olyan forradalom volt, mint 1848-ban, hogy voltak egyértelmű vezető szereplői, akik az élén álltak, kidolgozták a programot, hanem itt olyan elementáris erővel a népakarat ütközött ki, akár a MFS, máig sem nem kanonizálódtak a vezetői, egy egyszeri fellángolás volt. A nemzeti bizottságok, a munkástanácsok, maga az a tény, ugye, hogy a rendszer által elvileg élcsapatnak tekintett, leginkább proletár öntudattal bíró munkásság. Budapesten belül Csepel meg Újpest tartott ki a legtovább. Ezek a társadalmi csoportok ilyen erővel mellé álltak, hogy néhány nap alatt az országban fölállt volna egy központi kormány, annak hetekbe, hónapokba telt volna az egész vidéken keresztül vinni a változásokat, lecserélni. Mindenütt önműködően nemzeti tanácsok alakultak, elkergették a tanácsvezetést, átvették a hatalmat. Legkisebb faluba is kezdték visszaadni a kuláknak az ő tulajdonát. Hihetetlen erővel a nemzeti tenni akarás és társadalmi elkötelezettség egy nemzeti demokrácia iránt tört itt felszínre, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép szimbolikus esemény, ami a magyar nemzetnek ezt az elkötelezettségét mutatja.
Kedves hallgatóink, Nánai Mihály történésszel, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. Thank you.
elszökni a tél előtt. Elmennék, elvinnék, amit szívemre tettél, a hűség szép láncait. Mint köncse sivatagban, mely visszatért a porba, így múlnék el nélküled. Mint gyertyom vad szélben, ahogy harcol a sötéttel, így múlnék el nélküled. És halkan körbevette, elrejtettél a sötétben. Mint gyöngyöt a tenger, megőrzi a néma méden, elrejtettél a sötétben. Csak az ég tudja, és én sírtál értem, sose félek a halál völgyében, elrejtettél a szívedben. Mint vándor hideg ősszel, elhagynám ezt a földet, elszökni a tél előtt. Elmenni, elvinni, amit szívemre tettél, a hűség szép láncai. Csak a
a híd előtt, mely összekötött. s vezeti a végső mindent feloldó táncot. Eltűnik az arcokról a múlt minden ránca. Gyermek születik, ki bűneink megváltja. Lesz majd egy fotó, hol apám.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről a Szentírás a Biblia alapján. Most az új szövetségre térünk rá. A biblikus teológiai szótár az új szövetség címszó alatt azzal kezdi a vizsgálódását, hogy az új szövetség házasság felfogását Jézus életének sajátos paradoxona irányítja. Ő asszonytól született. Galata levél 4. fejezet 4. vers. És a názáreti életével, Lukács evangéliumának 2. fejezete, megszenteli a családot abban az értelemben, ahogyan, amilyennek az egész ószövetség előkészíti. A paradoxon, az ellentmondás azonban ott következik, hogy Szűzi anyától született, és maga is szüzességben élt, ezzel egy a házasságnál magasabb értékről tanúskodik. Mindezek ellenére az Úr Jézus, vagy mindezzel együtt, fontosnak tartja a házasságot. Az első pontban a biblikus teológiai szótár Krisztus és a házasságról próbál gondolkodni. Egy új törvényről. Jézus Mózes törvényén túlmenve kifejezetten a Genezis teremtői tervére vonatkozik. Ebből kiindulva állítja a házasság abszolút jellegét és fölbonthatatlanságát. Máté evangéliumának 19. fejezetének első 9 verse. Maga Isten egyesíti a férfit és a nőt, isteni pecséttel szentelve szabad választásukat. Isten előtt ketten egy test. Ennél fogva az eltaszítás amelyet az Úr a szívek keménysége miatt eltűrt az Ószövetségben, megengedhetetlen az Isten országában, ahol a világ visszanyeri eredeti tökéletességét, a paráznaság esetének kivételével, Máté evangélium a 19. fejezetének 9. verse. Ez valószínűleg nem a vállás igazolását célozza meg, nyilván a törvénytelen hitvestás elküldésére vonatkozik, vagy pedig olyan szétválásra, hangsúlyozza a szótár, amelyet nem követhet újabb házasság. Ezért rémülnek meg a tanítványok az új törvény szigorától. Máté evangéliumának 19. fejezet 10. versében az apostolok, miután Jézus elmondja a házasság fölbonthatatlanságáról szóló parancsát, új törvényét, ezt mondják. Ha ez a férfi helyzete az asszonnyal, jobb nem házasodni. Azzal folytatja a biblikus teológiai szótár, hogy ez az elvi igényesség nem zárja ki a bűnös emberek iránti irgalmat. Jézus sokszor találkozik házasságtörőkkel, illetve olyanokkal, akik hűtlenek lettek a szerelem eszményképéhez. Lukács evangéliumának 7. fejezetének 37. verse, János evangéliumának 4. fejezetének 18. verse, stb. Megjegyzem, hogy szeretnék majd röviden a házasságtörésről beszélni éppen a Biblia alapján, majd az elkövetkezendő egyik előadásban. Hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, hogy Jézus kegyesen visszafogadja a házasságtörőket, nem azért, mintha helyeselné viselkedésüket, hanem hogy megtérítse őket és megbocsásson nekik. Ezzel még inkább elárulja, kiemeli az ideálisnak a fönségét. Gondoljunk csak a szamáriai asszonyra, akiről Jézus mondja, hogy hány férje volt már, de egy se volt az igazi, aki most van, az sem. És akkor nézzük a Szentírást a házasság szentségéről. Így folytatja a biblikus teológiai szótár, Jézus nem elégszik meg azzal, hogy visszavezesse a házasság intézményét arra a kezdeti tökéletességre, amelyet az emberi bűn elhomályosított. Ugye emlékszünk, Teremtés könyvének a 2. fejezete, amely erről ír. És azt mondja, ezt a bűn elhomályosította, új alapokra helyezi, ez adja meg a vallásos jelentőségét. Isten országában ez egy különleges jelentőség. Jézus ugyanis saját vérével alapítja meg az új szövetséget, és így maga lesz az egyház hitvese. Ezért a keresztények számára, akik keresztségük óta a Szentlélek templomai, 1. Korintusi levél, 6. fejezet, 19. vers, a házasság nagy titok. Az Efezusi levél 5. fejezetében az apostol azt mondja, Krisztusra és az egyházra vonatkoztatja ezt a nagy titkot. Az egyház aláveti magát Krisztusnak, és Krisztus megváltói szeretettel szereti az egyházat, amelynek megmentésére önmagát adta át. Ezt az élő szabályt kell utánozni a hitveseknek. A hitveseknek képeseknek kell lenni erre, mert a megváltás kegyelme szerelmüket is átalakítja, amikor megszabja az ideált. Az emberi nemiség normális igényeit okosan meg kell becsülni, de most már egy szent valóság birodalmába emelkedett, és ott megdicsőült. Kedves rádióhallgatók, az apostol többször beszél olyan fogalmakról a házasság szentségében, amikor azt mondja, hogy a feleség engedelmeskedjék férjének. Visszaemlékszem arra, hogy sokszor beszélgettünk már házaspárokkal, jegyesekkel, főként nőkkel erről a megfogalmazásról, és bizony nagyon sokszor azt mondták, hogy ez valami elavult, régi megfogalmazása az apostolnak. Mindig azt mondtam, és most is azt hangsúlyozom, hogy olvassuk tovább a szentírási szöveget, az efezusi levelet, mert az apostol ebben a levélben utána azt mondja, férfiak, szeressétek feleségteket úgy, ahogyan Krisztus szerette az egyházot. Erről beszéltünk az előbb a megváltói szeretettel kapcsolatban. Vagyis Krisztus egy kölcsönös szeretetről, egy kölcsönös alávetettségről szól a házasság szentségével kapcsolatban. Az ilyen megfogalmazása a házasságnak azt hiszem nem áll messze a modern ember gondolkodás formájának, vagyis annak, hogy a férfi és a nő egyenrangú a házasságban. Nincs alávetettség. A biblikus teológiai szótár ezután a házasság és a szüzesség viszonyáról beszél. Azt hangsúlyozza Jézus a Teremtés könyvének a megfogalmazása alapján, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, de egy új eszményt fogalmaz meg. Embereket, akik önként lemondanak a házasságról, Isten országáról. Máté evangéliumának 19. fejezetének 11. verse is a következők. Ez a keresztény szüzesség paradoxona. Az Ószövetségben a termékenység elsőrendű kötelesség volt, Krisztus második eljövetelekor pedig megszűnik a házasság. A kettő közötti időben a két életforma egymás mellett áll az egyházban, a házasság, amely átlényegít Krisztus és az egyház misztériuma, és a megszentelt cölibátus szüzesség, amelyet Szent Pál jobbnak, tökéletesebbnek tart. Azzal fejezem be, hogy ez nem a házasság megvetéséről szól, hanem annak a mennyei misztériumnak a teljes átéléséről, amelyben minden keresztény már keresztségétől fogva részt vesz. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a házasság szentségéről a Szentírásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19:50-től megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.